Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Hogyan legyünk sikeresebbek a sportunkban úgy, hogy a fizikai kondíció edzése mellett kiaknázzuk a különféle mentális erőforrásainkat is? Erről szerintem napokat tudna folyamatában mesélni az Igenek és Nemek podcast házigazdája, Kenyeres András, aki, ahogy tudjátok, business coach, a magyar férfi vízilabda válogatott mentáltrénere, és az elmúlt években számos sportágból dolgozott már sportolókkal, edzőkkel. Többek között ennek tapasztalatából született az első könyve, Győztes gondolkodás címmel, amelyből jó pár gondolatot érinteni fogunk a beszélgetésben. Sziasztok! Kedves hallgatók, én Szlavkai Éva vagyok, és átnéztem a Szikra, a Kreatív Nézőpont és a Nők az úton podcastból egy kicsit, hogy egy koprodukció keretében kifaggassam Andrást. Szia András, üdvözöllek téged is a saját podcastodban. Milyen hazai telepen a másik székben ülni?
Furcsa, röviden mondva. Olyan kicsit olyan skizoid érzésem van, de majd túlélem, tehát mindenféleképpen jobb lesz nyilván beszélgetni valamiről, és örülök, hogy te kérdezel. Úgyhogy...
Mielőtt belekezdenénk a témába, először szerintem tegyük a rendbe az alapokat. Mégis mi a különbség a coach és a mentáltréner között?
Nagyon jó kérdés, sőt én kicsit még be is hoznám a coach mellé, talán a sportpszichológus és a mentáltréner. Ez egy állandóan visszatérő kérdés, és röviden megfogalmazva, úgy gondolom, hogy vannak átfedések közötte, mind a sportpszichológia tekintetében, mind a coaching tekintetében, de nem ugyanaz. Sportmentáltrénerként kifejezetten sportokkal foglalkozunk, és inkább edzők vagyunk, a tréner szó innen jön. Tehát itt nem oda rávezetjük a megoldására mondjuk az ügyfelet, hanem inkább opciókat mutatunk arra, hogy ha izgulsz, akkor milyen eszközökkel, ha fókuszálással van problémáid, milyen eszközökkel tudsz élni, mivel javíthatod magad. Kicsit olyan, mintha most az erőléti edző tekintetében mondom, én is lemeltek a konditerembe, és emelgethetek egy-két súlyt itt-ott, nem biztos, hogy ugyanazt az eredményt fogom elérni, mint hogyha egy szakavatott emberrel fogsz együtt dolgozni. Tehát nem csak az izmokat kell edzeni, hanem az elménket is. És a sportpszichológia tekintetében ez bőven benne van, részben a sportpszichológiában. Annak azért más területe is vannak, nem csak a teljesítmény maximalizás, ha úgy tetszik.
Tehát akkor igazából ez egy mentális izomfejlesztés.
Igen, nevezhetjük így is, igen, nyilván ezek átvitt értelemben, nem izom konkrétan, igen.
Hogy jött az életedbe, hogy ezzel a területtel szeretnél foglalkozni, hiszen ugyebár az eredeti végzettséged az biológus.
Így van, tehát az, hogy viselkedéssel foglalkozni, viselkedést megfigyelni, elemezni, tanulni ezzel kapcsolatban, az nem új számomra, az már több évtizedes dolog, amiről beszélgetünk, de egyébként véletlenül. Tehát én annak idején leültem beszélgetni valakivel, aki azóta a Magyar Vízilabda Válogatott Szövetség kapitánya, ez... 6-7 éve volt, és sokat beszélgettünk, én ugye gyakorló coach voltam, már dolgoztam akkor emberekkel, és ő felkért annak idején, hogy ő látja, hogy nem a sport területén, de emberekkel foglalkoztam, és kéne neki egy olyan ember, aki, hogy mondjam, nincs megfertőződve azok által, a berögdöződések által, akik mondjuk a sportban benne vannak, de mégis a fejlesztést kitűzi a zászlajára, és így elkezdtünk dolgozni egymással, először ugye csak Tomival, aztán nyilván a csapat felé is ment, és én engem nagyon érdekelt az a dolog, és egyébként a könyvet említette, az én valahol az, amit láttam, tapasztalni véltem, az nem mindig dobott fel, megmondom őszintén, hogy mi van. És én nem a sportok felé tekintek főleg, hanem az egész rendszer tekintetében, mint hogyha nagyon jól dolgoztunk volna, hogy hogyan ne figyeljünk a mentális dolgokra, hogy ezeket hogyan zárjuk ki egybe, egy az egybe, csak a fizikális, hajtani, nyomni is, lehetőleg a tehetségre tenni mindent. Na most, és akkor azt néztem meg, hogy milyen könyvet lehet levenni a polcról, nem sok könyvet láttam azon a bizonyos polcon, nem is tudom, hogy volt-e olyan polc, ahonnan le lehet venni ezek a könyveket, és ha igen, akkor viszont olyanokat, és az vagy megerősítesz, vagy nem ebbe a téma, ami kicsit túl sok volt a latin szó. Tehát ha valaki nem szakértő a területen, pszichológia területén, biológia területén, van a tudományos világnak egy olyan nyelvezete, amely a hétköznapi embereknek nem feltétlenül érthető, mert nem úgy íródott, és nem is nekik feltétlenül. Ezzel próbáltam változtatni. Nekem kicsit példaképpen volt David Attenborough annak idején, aki ugye visszaemlékezünk, sétál itt, beszél a, nem tudom, a gorillákról, sétál ott, azt az elefántokról, de azt kevesen tudják, hogy ezeket nem ő kutatta sose ki ezeket az eredményeket, hanem felkeresték a szakembereket, és érthető, egyszerű nyelven fogalmazta meg, teszem hozzá, most is teszi, mondjuk a globális felmelegedés ügyében ezt a szerintem nagyon fontos munkát. Úgyhogy hosszan így válaszolnám meg a kérdésedet.
Hogyha már említetted a könyvedet, akkor emlékszel rá pontosan, hogy mi volt ez a pont, amikor felgyulladt a villanykört, amikor megszületett az a gondolat, hogy írnom kell egy könyvet a sportolók mentális felkészüléséről. Emlékszel rá?
Nem biztos egy pont. Nyilván, ha Amerikában lennék, akkor kiválasztanék egyet, és a sztorit elmondanám, de azért volt itt egy olyan dolog, hogy beszélgettem a gerendással, hogy olimpia bajnokunkkal 76-ból, és így ő mondott, gyerekek, hogy van, utánpótlás, minden, és ugye András, tudod, hogy ezek a srácok, meg itt a többiek többség semmit nem hall ezekről a dolgokról. És így elgondolkodtam, hogy tényleg, és azért tényleg évtizedes tapasztalattal, tehát nagyon jóba lettünk, miközben ott dolgoztunk így együtt, sokat beszélgettünk, és szerintem az egyik löket innen jött, hogy több könyv ötletem volt, és amikor a HVG-hez elmentem, azt mondtam, nem, én félreteszek minden mást. Én azt kitaláltam, hogy nem győztes gondolkodás, de ez a címe, azt egyből szerették, és hát nézzük meg, nem írtam még könyvet, hozzáteszem, tehát úgy álltam hozzá, hogy hát majd meglátjuk, hogy tudok-e.
Egyébként nem is véletlenül mondtam, hogy ez az első könyved, de ezt még későbbre eltartogatnám, okay. Inkább egy picit. András, mesélj egy napodról, hogy hogyan képzeljük el, hogy néz ki egy sportmentáltréner munkanapja?
Nyilván vannak egyéni ülések, tehát én sportolókkal dolgozom egyre többel, sőt, inkább csökkentem sokszor a számát, tehát hogy próbálom, hogy aki segítő szakmával dolgozik, annak arra fokozottan kell figyelni, és fel is töltődjön. Tehát nem lehet, hogy leszívjon minden, tehát én bizonyos szintű, mennyiségű munkát engedek be ilyen szempontban egy napba, tehát vannak egyéni ülések, a másik ott vagy egy vívó van, vagy egy futballista van, vagy válasz sportokat. Folyamatosan megy a munka együtt a vízilabda válogatottal, az egy kicsit más dolog. Ott a Merz Tamással szinte napi, de heti szinten biztos, hogy mindig kommunikálunk. Itt kommunikációról van szó, fejlesztésről, tervekről, egy sokkal összetettebb rész. Aztán van, hogy workshopokat tartok csapatoknak, tehát egyfajta előadás vagy gyakorlatok részei. És ami nagyon fontos, ugye sportmentáltréner képzést viszek, talán az elsők között Magyarországon, ha nem elsőben. Tehát ez engem egyre inkább ezt tölt fel, hogy minél többen legyünk, azt szoktam mondani, tehát könyöklés nélkül tudjunk úgy előre menni, hogy minél több sportmentáltréner segítse a sportolókat itthon is, és hát ez egyre többet elvesz az időmből, tehát tanítok is.
Ugye most említetted a képzésedet, mesélsz róla egy kicsit, hogy kell elképzelni ezt a képzést a gyakorlatban? Mm.
Ott is egy kicsit a véletlen volt az előbb kérdezte, hogy mi indított el. Megjelent a könyv, volt egy bemutató, a HVG, hogy akkor még lehetett emberekkel együtt, nagy légtérben sokan együtt lenni, de mindegy, hát nyilván ez nem mindig lesz úgy. Hogy, és többen kérdezték, hogy nem akarok egy képzést tartani ezzel kapcsolatban. Amikor leültünk beszélgetni, még szegény Benedek Tibivel is beszéltük róla, hogy az edzőknek kell segíteni. Tehát ez a könyv inkább a sportolóknak készült. Mi van az edzőkkel? És így egyre inkább megszületett, hogy vége lesz az EB-nek, ugye a Magyarország-Budapesti vízilabda EB, és indítsunk el, próba gyanánt egy képzést, hogy van érdeklődés, és hát nem kicsi volt. Tehát nagyon nagy volt az érdeklődés, és összeállítottunk egy olyan anyagot, amely igazából máig áll, tehát olyan modulárisan felépítve, amelyiként a könyvben jól látszik a felépítés, csak hát nyilván a könyv azért kicsit a felszíne, egy könnyedebb, nem olyan mély szintre megyünk, ahogy egy képzésben van, és ez töretlenül egy tavaszi, őszi menetben megy tovább, aki nyitott, aki tanulni akar, és aki foglalkozni akar a sportolókkal, azok jönnek, és szerencsére sokan vannak, akik akarnak tanulni.
A hatékony, jól működő szokások kialakításának fontosságára elég nagy hangsúlyt fektetsz a könyvben is, és ha jól tudom, akkor a kurzusodban is kapott helyet, de hogy néz ki mindez a saját életedben? Mondasz egy-két példát, te hogy vagy?
Jó szokás, a kicsit utaltam rá, tehát az, hogy ne értse senki félre, figyelek arra, hogy túl sokat ne dolgozzak. Tehát az azt jelenti, hogy én nagyon ritkán dolgozok 8-9 órát egy nap, az inkább átmeneti tud lenni, hanem az, hogy nekem például reggelem az egy nagyon aktív időszak. Tehát én reggel írok, tehát a könyv tekintetében vagy cikket, hogyha valahova, tehát én ilyenkor inkább megcsapolom a gondolataimat, és délután inkább a végrehajtó funkciókat viszem. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy a kreativitás is, tőle nem áll messze ez a szó, hogy kreativitás, hiszen könyvet is írtál ezzel kapcsolatban. Tehát a kreativitást hogyan tudjuk jól megcsapolni, és ez szerintem legfőképp jó szokásokon keresztül tudod megcsinálni. Tehát hogyha tudod, hogy reggel fog az agyad, mert valakik tudod, ez az esti emberek, vagy éjszakai emberek, annak akkor van. Akkor viszont úgy alakítsd lehetőség szerint az életedet, hozzátok nekem is van két gyerekem, tehát van család, mindent, de nem mindent lehet csak úgy, ahogy én szeretném természetesen. Szóval alakítsd úgy az életedet, hogy lehetők ezt a kreativitást jól meg tud csapolni. Nekem ez úgy van, hogy reggel írok, rengeteget olvasok, tehát én 3-4 könyvben vagyok párhuzamosan jellemzően benne, a kocsiba is könyvet olvasok, az ágyam mellett is könyv van, és ezek a szintetizálását reggel szeretem megejteni, és akkor néha örületbe kergetem a feleségemet, mert ezekkel minden meg is kínálom őt, és ő nagyon jó, hogy nem mindig ért esetleg velem egyet, és ezért egy ilyen nagyon jó diskurzusok indulnak el, amiben újabb dolgok születnek, és tele vagyok jegyzetekkel, és írogatom ezeket le magam, szóval próbálok minél többet gondolkodni, és megélni minél jobban ezt a bizonyos életnevezetű folyamatot, amiben benne vagyunk, hogy minél jobban meg tudjam élni. És ez csak jó szokásomon keresztül lehet szerintem elérni.
András, téged mi az a belső motivációs erő, ami hajt?
Hű, Isten, megszokhattam, hogy nehéz kérdéseim vannak, de mindig meg tudsz kínálni még egy olyannal, ami kemény lesz. Azt gondolom, hogy elsősorban, és itt egyik központi témához érkezünk, valószínűleg ez genetikai. Tehát bármennyire is szeretném ezt, valószínűleg az, hogy az ember kíváncsi és tanulni akar, és ezek nem feltétlenek elfolytva gyermekkoromban sem, a belső motivációm a felfedezni és megtudni, hogy mi az az egész körülöttünk. Tehát merre tart, mi az értelme, van-e, hozzáteszem. Tehát így azért mély filozófiában nem megyek bele, de azért remek könyveket olvasok, ahol néhogy megállok, és azt mondom, hogy akkor újraindítsuk. Reboot, induljanak a dolgok. Én ezzel szeretek foglalkozni, és ennek egyébként a csúcsa valahol nekem az ember. Tehát az ember megértése, gondolkodásunk, mik hajtanak bennünket. Engem az hajt, hogy ez érdekel. Tehát ennek egy picit egy ilyen megértés utáni vágy. És ha ezzel foglalkozhatok, akkor nagyon jól érzem magam. De az is érdekes, hogy nem tudom, hogy te észrevetted, de az ember változik. Tehát 10 éve nem biztos, hogy ez hajtott, de 30 éve sem biztos. Alapvetően hasonló voltam, de más dolgok érdekeltek. És például ezt a változást különösen élvezem. Hogy a Szafka Évivel beszélek 10 év múlva, nem tudom pontosan, hogy mit válaszolok majd akkor, de remélem, hogy nem ugyanazt, és fejlődtem, és változtam.
Viszont mondtad, hogy ugye az emberek vannak a munkád középpontjában, nálad a fókuszban, és hát ugye ez nem áll távol az eredeti végzettségettől is, és van egy nagyon izgalmas kérdés, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit válaszolsz, bár én azért azt gondolom, hogy a fókusz az jól meghatározza, hogy mit gondolsz, hogyha biológusként dolgoznál a mai napig, akkor hogy képzeljünk el téged? Szerinted mit veszített ez a terület, hogy te nem biológusként dolgozol?
Hát végül is nem veszített, mert végül is biológia területén vagyok. Azt, hogy mivel foglalkoznék, én nem tudom. Én állatokkal kezdtem foglalkozni annak idején, madarakkal foglalkoztam. Hangokat vizsgáltam, hogy mennyire lehet, hogy tetszik felismerni madarakat, például hangjuk alap. Nem úgy, hogy énekel a fekete rigó, hanem megkülönböztetni, hogy Évivel vagy Andrissal beszélgetek. És ezek nagyon érdemes volt, akkor az IT-t összekevertük a etológiával, mindent mindennel. Én azt gondolom, hogy nem veszített el a biológia, tehát továbbra is, és úgy gondolom, hogy remélem nem rökönyödnek meg az emberek többsége, hogy az ember is a természet része, mi is állatok vagyunk, ha tetszik, ha nem. Talán egy nehezebb szintre váltottam, hiszen azt vizsgálni, aki te vagy, az mindig nehezebb, mint kívülről rálátni, hiszen túl közel van az életünk könyve az orrunkhoz, de talán ezért is izgalmas. Úgyhogy én azt gondolom, valahol azért még a területén vagyok és maradok, még ha nem is én kutatom, hanem mások kutatásait dolgozom fel, és szintetizálni próbálom.
Említetted, most megint elhangzott tőled a könyv kifejezés, és erről eszembe jutott egy olyan kérdés, hogy én nagyon szeretem a Győztes Gondolkodás című könyvedet, és kíváncsi vagyok rá, hogy amikor kiadtad a kezedből a kéziratot, és akkor átadtad a kiadónak, ugye megjelent, az azóta eltelt időben, hogyha lenne rá lehetőséged, hogy mondjuk ehhez a könyvhöz hozzátegyél még egy fejezetet, akkor ez a fejezet miről szólna? Vagy teljesen komplexnek érzed utána is, vagy érezted utána is?
Jaj, hát nyilván az ember mindig módosítana rajta. Én azt gondolom, hogy kiemelni, hogy ha lehetne 12. pont, bár ez így nem gondoltam végig, azért ez fontos, jobban hangsúlyoztam benne a környezetet, mint fontos dolgot, de talán egy külön része kivenném. Tehát változni, módosítani célokat, ebben lubickolni és jól menni környezetváltoztatás nélkül nem megy. Tehát olyan szinten meghatározó, hogy mi van körülöttünk, szoktuk mondani, hogy a környezet fertőz, de ez, a fertőzés kicsit olyan csúnya szó, tehát a pozitívan is fertőzhet, hogy én azt gondolom, hogy ezt nagyon alapul kell venni. Tehát hiába akarom én a változtatásokat létrehozni, de mondjuk körülöttem semmi se változik, és sem emberi, sem fizikai területen, akkor szerintem naív vagy, ha így gondolkodsz, mert ez nem fog menni, mert az emberek, van egy mondás, hallottam a napokban, nagyon tetszik, egy ismerősöm, aki alkoholista volt, annak a rokona mondta, hogy mindannyiunknak nehéz, amióta nem iszol. Tehát annyira erős, nem? Tehát még annak a dinamikája is egyfajta biztonságot ad, hogy tudjuk, hogy mondjuk ő alkoholista, hogy vele van. Tehát, hogyha te elkezded megváltozni, akkor többiek el kell döntsék, akkor most veled tartanak, elfogadnak, vagy mi lesz? Nekem is változtatnom kell, mint neked? Vagy elhatárolódok? Tehát valamilyen döntést kell meghozni. Ezért iszonyatosan fontos. Mi társas lények vagyunk, és a környezetünk elfogadása, vagy olyan környezetbe kerülés, ahol elfogad a környezet, az talán hangsúlyosabb. Ezt sportban rengeteg helyen látom, hogy nem ment neki A klubban, átment a B klubba, és kivirult. Pedig ugyanarról az emberről beszélünk. Hát miért? Mert lehet, hogy a halat ott fára mászni tanították, pedig nem biztos, hogy a hal ott a legjobb. És ezt tenném hozzá.
Mennyi minden függ valóban a környezetünktől, és hogyha nem vagyunk jó helyen, vagy nem egy olyan támogató környezetben vagyunk, akkor az bizony ugye stresszel is jár, de nem csak az jár stresszel, hanem a stressz és a versenyhelyzet is azt gondolom, hogy kéz a kézben jár. András, te hogyan tudod segíteni a sportolókat abban, hogy fókuszáltak maradjanak, ne essenek szét, pozitívak, bizakodóak legyenek?
Nyilván ez az összetett kérdés. Azt gondolom, hogy először stresszt utaltál, és hogyha ezt kicsit összekötjük, ugye adrenalin szintet, amikor egy izgalmi állapot van, hát az mindent kell azzal csinálni, csak eloltani nem. Tehát ez biztos, hogy nem arról van szó, úgy kell kezdeni, mert van olyan sportolom, hozzáteszem, hogy volt pontosan, akivel azt kell csinálni, hogy kicsit legyen már izgatott. Tehát olyan szinten nyugodt volt egy világeseménynél is, hozzáteszem, ez ritka, hogy inkább a felspanolásra kell dolgozni, de alapvetően az adrenalin az nem rossz. Az ahhoz kell, hogy jól tudjuk fókuszálni, hogyha a helyzet van, akkor gyorsan tudjuk az automatikus reakciónkat elővenni. Na most, ha ez túlzásba esik, tehát gátló már leblokkolok, ugye ez így szoktuk mondani, tehát nem tudok jól teljesíteni, edzésen nagyon ment, de versenyen nem megy, akkor viszont vannak olyan eszközök, fókuszálást segítő eszközök, stresszfeloldó eszközök, amelyek tudnak segíteni, és nem ilyen, nem tudom, tedd rá a kezed a képernyőre hatású dolgok, hanem tényleg működnek. A legegyszerűbbet mondok. Nagyon sokat tudják, hogy a levegővétel iszonyatosan fontos. De ha az úgynevezett 4-4-4 légzést, vagy 4-4-4-4 légzést használjuk, ami egyszerűnek tűnik, de megfelelőd a figyelésre, az azt jelenti, hogy 4 másodpercig belélegzel, 4 másodpercet bent tartod a levegőt, 4 másodperc kifújsz, és 4 másodpercet nem veszel levegőt. Ugye egyrészt a fókuszodat elviszed arról, ami van körötted, mert mire figyelsz? A lélegzésére, és egyébként meg a szív ritmusodra is hatni fogsz indirekt módon. Na most ez egy egyszerű dolog, mégis ijesztő számomra, hogy mennyire kevesen használnak egy ilyen dolgot, amikor nem csak a sportban lehet, vizsgahelyzetben lehet, bármi dolog, amivel nyilván bármelyikünk találkozik, és ezek tudnak működni. És akkor a legdurvább, képzeld el, amikor egy sportolónak dolgozunk egy ilyennel, és visszaküld nekem, nem tudom, messengeren jön egy üzenet, hogy András, ez működik, tök jó. Én nem lepődök meg ezen a dolgon, de ők igazából akkor hiszel valamit, amikor látod, hogy működik. Tehát nem olvasod egy könyvben, hanem érzed. És ez tök jó dolog, de ez nem az én érdemem, még egyszer emelem ki, hanem mi élünk azzal a tudással, amely egyébként rendelkezésre áll. Tehát olyan, mintha biciklire is mehetnénk egymáshoz tőled hozzám, de van már autó, csak észre kéne venni, hogy lehet autóval is közlekedni, vagy nem tudom, vonattal, stb. Én úgy veszem észre, hogy sokan még nem vették észre, hogy lehet gyorsabban is közlekedni.
Ez ugye egy módszer volt, egy eszköz volt.
Igen,
ez
a négy.
Igen. Hogyha emellé még tennél, és mondjuk azt kérdezem, hogy ha leghatékonyabb módszereket, eszközöket kellene felsorolnod a mentális állóképességünk edzésére, akkor melyik három jut legelőször eszedbe? Mondjuk az egyiket akár pipálhatod, ha gondolod ezzel a négyes.
Sok van, hát rengeteg van. Azokat fogom mondani, ami első eszembe jutott, valószínűleg nem véletlenül. Az egyik a belső monológ. Egyébként csak azt mondom, nem csak sport, de mégis mit mond magának a sportoló? Hogy észrevegye, tehát ugye honnan indult tudatosítás, észreveszik, hogy ez nekem nem megy, én úgyse vagyok ebben jó. Tudod, a hétköznapban én matrakos vagyok, én irodalm, nem tudom, én nem tudok rajzolni, tudok rajzolni. Tehát ezeket a hangokat meghalljuk, és megpróbáljuk felülírni. Ez egy kőkemény munka. Ezt szoktam mondani, hogy visszapofázol a belső hangodnak, ez nem túl szakmai kifejezés, de egy erős, úgy szoktak mondani, én a 25-szörös hatást képzel. Tehát valamit most csinálsz, beléd rögzült, ha azt felül akarod írni, az egy kb. 25-szörös hatással kell ellene menni. Ami azt mutatja, hogy ezért esnek olyan sokan le, mert ez nem olyan könnyen megy. Ugye ma mindent egyből akarunk. Tehát hogy ahhoz, hogy például egy belső hangot felül tudjunk írni, következetes munka kell, és mi a fontos? Megtalálni, ez nekem úgy sem megy. Oké, de mit mondasz akkor magadnak? Legyen az a belső gondolatod vagy hangod, megfogalmazod, hogy mit akarsz magadnak mondani, meg fogod csinálni, Évi. És azt mondod magadnak, hogy nem meg fogom csinálni, Évi, egyes szám első szemében, hanem egyes szám másod, vagy harmadik szemében, hogy biztosan szoktam mondani, Tarzan beszélt magáról, ő már tudta, Johnny Weissmuller a 30-as években, hogy ez érdemes, ugyanis eltávolodsz egy picit magadtól, és önmagad edzőjévé válsz. Tehát a belső hangok tekintetében egy ilyen. Az imagináció egy ilyen másik módszer, amely nem biztos, hogy az időnk most erre engedi, hogy elmondjam részletesen, mert azért a részletekben rejlik azért az ördög, de a lényege, hogy valamit elképzelsz, egy állapot, pozitív állapotot mondjuk sportolóként, hogy hogyan fog menni egy bizonyos jelenet, egy 11-es rugás, nem tudom, és ezt a fejedben lejátszod, de nagyon pontosan, nem 4K, 8K minőségben, ma vannak ilyen tévék is, láttam, tehát ami szagokat érzed, a fényeket látod, amennyire lehet, hogy megéld, ugyanis az agy ugyanazokat az idegpályákat mozgatja meg ilyenkor, mint amik valóságban történnek. Ez is egy olyan dolog, nem csoda, de ha jól viszed végig ezt a folyamatot, segít például abban, hogy ez tényleg sikerüljön majd az az állapot, ami nem tudom, hogy 11-es rugást, amit mondtál. És a lélegzés, a harmadik egy nagyon egyszerű dolgot, meditáció is egy megélne külön misét, hogy ezerféleképp is hogyan lehet, de egyfajta olyan kikapcsolás, amire a fókuszálsz valamire, de azért, hogy az összes zavaró hangot kizárd. Én azt szoktam mondani, ez a hallgatásos meditáció. A lényeg az, hogy egy nyugodtan egy szobába ülsz, bárhol, ahol vagy, akár te otthon én, becsukod a szemed, kényelmesen leülsz, és elkezded figyelni a hangokat magad körül, és számolod. De ilyen szinten recseg a székem, megy a mosógép, énekel egy madár, csak figyelsz arra, ami épp most történik, és ez 5 perc. Tökéletes arra, hogy picit így az elmédet kitisztítsd, ugyanis hasonló levegővételhez csak azt figyeld, ami most történik, és nem a tervezéssel, meg a múlttal vagy elfoglalva. Ezek jutottak most össze eszembe.
Fókuszálásról nekem még eszembe jutott a flow állapot is. Egy mentáltréner segíthet, vagy inkább hogyan segíthet bennünket, hogy át tudjuk élni a sportunkban a flow állapotot?
A flow tekintetében azt tudjuk, hogy mi kell hozzá. Ez egy érdekes dolog, olyan, mintha a levesnél tudod, a húsleveshez mi kell, de hogyha megvan, megveszed hozzá, mégsem biztos, hogy lesz. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, ez a flow állapot. Tehát tudjuk, hogy szükség van rá az, hogy érezd, hogy van kompetens vagy benne. Tudjuk, hogy szüksége van rá, hogy kicsit megfeszüljön a tudásod, tehát ne olyan kényelmesen csináld valamit. Tehát, hogy el tudjál benne merülni. Én azt gondolom, hogy ezeket az összetevőket, ami flowhoz kell, oda kell tennünk, létre kell hoznunk, és aztán meglátjuk, hogy lesz-e. Tehát ez a varázs a végén, hogy a sóbors az hogyan fog kialakulni, én azt gondolom, nem tudjuk 100%-ra befolyásolni, de egy 60-70%-ban legalább, ez most nem exakt számok, és azt gondolom, akkor mit tehetünk, ezzel a 60-70%-ra foglalkozunk. Tehát te tudod, hogy te mit szeretsz csinálni, és biztos tudod, hogy mivel szeretsz foglalkozni, akkor ha azzal foglalkozol, és olyan környezetet teremtesz magadnak, hogy mondjuk a barátunkat a telefont mondjuk lenémítod ilyenkor, és nem fognak megzavarni mások, akkor nyilván valószínű, hogy el tudsz mélyülni egy munkába, ahelyett, hogy 5 percenként mondjuk csörög a telefon. Tehát ilyen dolgokra utalok most csak itt tényleg röviden ezzel kapcsolatban.
Hogyha a hallgatóid közül valakit megmozgat a mental training módszertan, akkor mit mondanál nekik, hogy miért érdemes ezzel a területtel foglalkozniuk, akár mint edző, mint sportoló, vagy épp lelkes civil?
Én azt gondolom, hogy ez a terület, a mentális terület az életünkben, az van. Tehát ez nem olyan, hogy, hogy nem lét, ez mindig van. Hogy foglalkozol-e vele, tehát tudatosan, az a kérdés. Tehát, vagy még majd lesz valahogy. Én azt gondolom, hogy ha valaki szakmailag akar ezzel foglalkozni, hát erő szerintem jól óra tesz. Tehát valahogy kicsit úgy lehetünk ezzel, mint a business coachinggal 15 évvel ezelőtt, akkor még annyira nem volt ismerős, vagy 15-20 évvel ezelőtt. Ma már viszonylag sok a coach képzés. Tehát én azt gondolom, a sportmentál tréner tekintetében rengeteg a sportoló. Ha körbenézel, biztos te is sok mindenkit ismersz a környezetedben, versenysportoló is, de nagyon-nagyon kevés a sportmentál tréner, és bár nem azt mondom, hogy a rejtőr is azt mondta, nem lehet minden pofon mellé egy rendőrt állítani, minden sportoló mellé se lehet sportmentál trénert állítani, mondjuk a könyvemet megveheti mindenki természetesen, de viccet félretéve, én azt gondolom, hogy ha 10 év múlva beszélgettünk, szinte biztos, hogy minden magát valamire tartó egyesületnél legalább egy ember fog ezzel foglalkozni, vagy több. Hogyha valaki egyénileg készül fel, és komoly céljai vannak a sporttal, ő is, ugyanis szerintem a sportban nem meghalni kell, hanem kiegyensúlyozott a harmóniában dolgozni azért, hogy megnézd, hogy mik a saját határaid, hogy megéld. Igazából abban is kicsit az életet éljük meg. Nem az a lényeg az én felfogásom szerint, hogy a másikat a földbe tiport. Semmi esetre se ez a sport lényege, hanem kicsit a saját határaidat tud feszegetni. Az én felfogásom szerint ez.
Milyen új könyvet várhatunk tőled, András? Szabad már róla beszélni?
Még nem nagyon beszéltem senkinek, te egy beavatott ember vagy, hát még nagyon az elején vagyunk, hát leadtam a kéziratomat. Figyelemről fog szólni. Tehát én azt gondolom, hogy arra jutottam az első könyv írásánál, és meg egyre inkább mindenhol, hogy ugye Popper Péter mondta azt, hogyha rosszat akarunk az embereknek, hogy ördögök akarnánk lenni, akkor felgyorsítanánk a világot körülöttünk. És most, ha körbenézünk, mintha ez az ördög, ha van, akkor mintha jól dolgozna. Túl sok minden ér bennünket, viszont az életünket, hogy tudatosan hogyan éljük meg, az erősen a figyelmünktől függ. Úgyhogy ezt kutattam nagyon alaposan fel, hogy hogyan lehet a figyelmünket irányítani, hogyan lehet elvinni a figyelmünket mások érdekében, és hogyan lehet magunk érdekében jól dolgozni ezzel a... Én gondolom, van lehetőség a figyelmünket kontrollálni, sokkal több, mint gondolnánk, tőlünk függ. Úgyhogy ez lesz a témája, reméljük, hogy az év vége felé ez ki fog jönni ez a könyv, még dolgozunk azért rajta, de ez az első beszélgetés, hogy egyetlen szóba kerül.
Hát, feszegessük a határainkat, és segítsünk másoknak is feszegetni őket, hogy úgy igazán megélhessük az életet. Hogyha bővebben érdekel titeket a téma, akkor mindenképpen olvassátok el egy Győztes Gondolkodás című könyvet, és várjátok a következőt is, illetve kövessétek Andrást, vagy vegyetek részt a hamarosan kezdődő sportmentál tréner képzésen. Örülök, hogy beszélgettünk.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!